Először is gratulálunk a díjukhoz, az ökogyülekezeti díjhoz. Mennyire lepte meg önöket, hogy megkapták ezt a díjat? Hogyan fogadták ezt? Örülnek-e neki?
Természetesen nagyon örülünk neki. Azzal együtt, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy talán olyan nagyon nem lepett meg, hogy kicsit számítottam rá, hiszen nagyon kevés olyan gyülekezet van, ami ennyire komolyan venné az ökotudatosságot, a teremtésvédelmet, mint a miénk. Természetesen az is hozzátartozik ehhez, hogy a feleségem is, meg jó magam is úgy gondoljuk, hogy ez kiemelten fontos, és ezt erre próbáljuk tanítani a gyülekezet tagjait, meg a saját gyerekeinket is. És még hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy hát megengedhetjük magunknak. Mert azok a beruházások, mondjuk, amikor egyszerre a templomnak, meg a parókiának, illetve a szociális intézményeinknek az összes lámpáját ledes fényforrásra cseréltük, hát az mondjuk úgy, hogy nagy anyagi ráfordítást is igényelt.
És hogyan engedhetik meg maguknak?
A mi anyagi forrásunk elsődlegesen azt kell, hogy mondjam, hogy miénk a Dunántúl legnagyobb házi segítségnyújtó szolgálata, mintegy 180 dolgozóval és 1000 ellátottal. Na most ez a létszám, ez már igényli azt, hogy komoly irodát tartsunk fent, hogy legyen egy akkora bevételünk, akár térítési díjból, akár normatívából, akár támogatásokból, mert hogy azzal a jelenséggel, vagy hogy mondjam, azzal a szolgálatindítással, amikor elkezdődött nálunk ez a házi segítségnyújtás, akkor az odafigyelés is megnőtt az egyház felé. Tehát az én tapasztalatom, idén ünnepeljük a 25. évét a lelkészi szolgálatomnak, és abban a kis faluban vagyok ma is lelkész, ahol én elkezdtem. Tehát nem is kívánok most már innét elmenni, Veszprém megyében, gyakorlatilag Veszprém és Várpalota között helyezkedik el ez a település, ahol én lakom, ahol a parókia van. Észre se vették itt a Dunántúlon, hogy vannak reformátusok. Tehát eleve kisebbségi lét, eleve egy olyan helyzet, hogy persze van református templom, de hát a falu lakosságának egy csekély kisebbsége a református. Az emberek nagy része nem nagyon gondolta ezt végig. Itt főként a katolikus egyházra hárulnak azok a teendők, amit általában mondjuk a Tiszántúlon a református testvérek végeznek. De abban a pillanatban, hogy kiléptünk, mint szociális szolgálat is, úgymond a nyilvánosság elé, ránk irányult a figyelem. És beindultak azok a folyamatok, amelyek igazából azt kell, hogy mondjam, hogy az intézményes diakónia is, akárhogyan nézzük, mégiscsak a kezek evangéliuma. És amikor az ember elkezdi megélni azt, amit egyébként vasárnap a szószékről hirdet, akkor odafigyelnek rá az emberek, akkor megindul az a folyamat, hogy azok is, akik másokért tenni akarnak, és azok is, akik rászorulnak arra, hogy rajtuk segítsenek, megkeresik őket. Tehát mi egyik pillanatra a másikra ismert gyülekezetté, ismert közösségé váltunk, akiket a támogatók is megkeresnek, és ebbe a támogatásba tárgyi felajánlások és anyagi felajánlások egyaránt beletartoznak, illetve a rászorulók is. És attól a pillanattól kezdve, hogy az ember a figyelem középpontjába kerül bármilyen módon, akkor megjelenik az is, hogy mondjuk egy olyan cégnek, aki energiatakarékos izzókat árul, érdemes olcsóbban átadni nekünk az energiatakarékos izzót, vagy olcsóbban eladni, mert hogyha meglátják az emberek nálunk egyfajta reklámként, hogy mi ledes világítást használunk, ők is kedvet kapnak hozzá, ők is egyből megkérdezik, hogy és ez megéri-e. És az a szolgálat, amit végzünk, és szív és lélek szerint elsődlegesnek tartunk, hogy odaforduljunk az emberekhez, és együtt lélegezzünk velük, és megpróbáljuk úgy élni az életünket, hogy a rászorulókon segítünk, és akinek meg van valamilyen, azt meg oda irányítjuk, hogy megtanítjuk, hogy hogyan lehet jót tenni, legyen ez egy embertársával való jó cselekedet, vagy éppen a természetvédelme, a teremtésvédelem, attól a pillanattól kezdve egy olyan folyamat indult be, ami már öngerjesztő.
Most abból, amit mond, erre még sose gondoltam, de köszönöm, hogy rávilágított, hogy tulajdonképpen a diakónia is egyfajta teremtésvédelem, mert hogy Isten teremtményeit segítik, gondozzák, szeretik.
Igen. Mindenképpen a szeretet szolgálat. Tehát ha lefordítjuk egyszerűen, tehát hogy a diakónia mit takar a református egyházon belül a szeretet szolgálat, hát az Istent, amikor szeretem, akkor nem szerethetem úgy, hogy a kezem munkáját nem szeretem, a világot, amit teremtett. Amikor embertársamat szeretem, akkor megint csak nem tudom úgy szeretni, hogy ne szeressem az őt körülvevő környezetet is, és ne óvjam, ne védjem, hiszen ha megvédem a környezetet, akkor megvédem az embertársam élettel. Ugye nem szeretünk beszélni erről az élettérről, mert valamikor a harmadik birodalom és a Németország ezt a Lebensraum kifejezést ezt lejáratta, de valójában arról van szó, hogy élettér kell nekünk, és azt az életteret védeni kell. És az élettérbe nem csak az anyagi dolgok, hanem az ott élő emberek is beletartoznak. Nem lehet elvonatkoztatni egymástól. Tehát amikor egy idős embert én gondozok, óvok, védek, akkor az idős ember tudását gondozom, óvom, védem, amely tudást, ha át tud adni nekem, akkor azzal én meg tudom védeni azt a környezetet, vagy meg tudom őrizni azt az örökséget, amit egyébként generációkon keresztül apáról fiúra adtak át egymásnak az emberek, és aminélkül nem lennék itt, és amit ha nem adok tovább a gyerekemnek, akkor az ő élete lesz szegényebb, sivárabb, vagy nem lesz.
Értjük akkor azt, hogy milyen motivációik vannak, meg értjük azt, hogy honnan van erre mondjuk akkor anyagi fedezetük. És akkor nézzük még néhány gyakorlati dolgot, ami az ökogyülekezeti díj mögött van. Én például hagyj emeljek ki egyet, amit olvastam önökről a pályázati anyagukban, a fűnyírást, azt nem fűnyíróval oldják meg, hanem 5 racka birka tartja karban az egyik kertjüket. Meséljen el, hogy ezt hogyan találták ki, hogyan működik ez a gyakorlat.
Hát nem volt olyan nehéz kitalálni, mert hogy a feleségem karcagi, és hát Karcagon ugye a birkának az, hogy mondjam, jelképe is annak a városnak a birka, és nem csak a birka pörkölt. Illetve én nagyon sokszor átéltem azt, hogy láttam és beszéltem idős emberekkel, akik elmondták, hogy ilyen rendezetlen ez az ország, ez nem volt, mint most, mert valamikor lekaszálták a szénát, hazavitték az állatoknak az útszéléről, és innét, onnét, amonnét, és hogy az állatok azok mennyivel jobban hasznosítják a zöld trágyát, fogalmazzunk így, mint amit mi emberek csinálunk, akár komposztálással, bármivel. És ráadásul volt egy példa előttem, mert Balatonfűzfőn az egyik gyár, aki ilyen szigetelő anyagot gyárt, ott a tulajdonos, egy külföldi tulajdonos merinói juhokat rakott ki egyszerűen a gyárnak a udvarára, és azok tartották karba a füvet, és minden ősszel a dolgozók közül a szaporulatból vagy odaajándékozott, vagy levágták, és egy közös étkezés keretében megették a szaporulat egy részét, és adódott, hogy de hát mi, akik magunk is jelképrendszerűen használjuk az Isten bárányait, az áldozati bárány, annyi minden helyen ott van körülöttünk, miért nem használjuk arra, amire való? És akkor elmentünk Karcagra, hoztunk 5 anyajuhot, utána hoztunk egy koszt, most már 9 vannak, és ebből 2 már meg is ettünk, tehát 2 juhot el is fogyasztottak itt a gyülekezet tagjai. Tehát megjelent az a természetes gondolkodásmód, ami egyébként a falusi emberben nagyon gyakran ma már hiányzik. Egy óriási problémája van a 21. század falusi emberének, hogy tulajdonképpen városi ember akar lenni falusi környezetben. És elvesznek az állatok. Tehát valamikor a falun igenis voltak tyúkok, tehenek, disznók, igenis szag volt, igenis belelépett az ember a teheinlepénybe, de a falu gyakorlatilag önellátó volt, sőt, egy olyan ökológiai környezet volt, ami nem termelt szemetet. A városi ember termeli a szemetet. És vitatkozunk arról, hogy a levelet el lehet égetni, a falevelet, vagy nem lehet elégetni, hogy mit csináljunk az ökológiai lábnyomunkkal, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy visszahozzuk azokat az állatokat, amik egyszerűen mondjuk hasznosítják azt, amit mi szemétnek tekintünk.
És beváltak?
Abszolút. Sőt, tervezzük azt, hogy a többi helyen is ezt fogjuk csinálni. Persze természetesen kell, ismét mondom, egyfajta villanykerítés, villanypásztor, vagy valamilyen fizikai, mondjuk így határzárat építeni a terület köré, ahova őket beengedjük, de gyönyörűen rendbe tartják a területet, sőt, emberi kapcsolatokat alakítottak ki, mert el kell, hogy mondjam, hogy az első terület, ahova beraktuk őket, az egy viszonylag nagy, több ezer négyzetméteres terület a falu közepén, aminek egyik oldalról egyházi terület a szomszédja, 3 oldalról viszont 3 olyan szomszéd veszi körül, akiből az egyik presbiter, a másik 2 viszont nem, és túl sok kapcsolatot se ápoltunk velük, sőt, nagyon sokszor még fölhívták az önkormányzat figyelmét, vagy akár az én figyelmet, hogy le kéne már nyírni ezt a füvet. Mivel a birkák elfogyasztják a borsóhéjat, elfogyasztják a krumplihéjat, az almát, az akármit, ezek a szomszédok, akiknek egyébként kertük van, elkezdték etetni a birkákat. Elkezdtünk beszélgetni egymással. És emberi kapcsolat született abból, amit mi teremtésvédelemnek hittük. Közösen ráébredtünk arra, hogy milyen jók ezek az állatok, tulajdonképpen de szeretik ők akár csak elnézegetni azt, ahogy legelnek kint ezen a viszonylag nagy területen, és megint olyan másodlagos haszon jött elő, ami lelkészi szempontból elsődlegesnek minősíthető.
Gyümölcsfákat is ültettek, meséljen erről a kezdeményezésről.
Megint azt kell, hogy mondjam, hogy összefüggéseibe kell látni. Az a gyümölcsös, amit létrehoztunk, ez tulajdonképpen az ország legöregebb magyar építésű falusi kis temploma mellett, Koppány és István csatájának a hivatalosan is történelmi emlékhelyé vált temploma mellett. Volt egy üres területe az egyháznak, amivel nem tudtuk mit csinálni, nyírtuk benne a füvet, de nem volt célja a gyülekezetnek, nem volt szándéka vele, hogy most mi legyen, sőt az előregedő gyülekezet, vagy el kéne adni, vagy kezdjünk vele valamit. És találkoztunk ezzel a tündérkert programmal, őshonos magyar növények, őshonos gyümölcsfák, milyen jó lenne megmenteni őket. Egyszerűen összekötöttünk 2 dolgot, hogy nekünk van egy területünk, amit igazából az egyház nem használ semmire. amiben lucernás volt utoljára. De tudjuk, hogy régészeti terület, nagyon nem tudunk vele semmit kezdeni, egyszer fölásták, találtak egy 14. századi háznak az alapjait, mit tegyünk? Ráébredtünk arra, hogy ha ebbe a tündérkert programba pályázunk, idehozzuk ezeket a növényeket, akkor egyrészt a református gyerekeknek, de a falu összes gyerekének lesz belőle gyümölcs. Ami gyümölcs nem lesz leszedve és elfogyasztva frissen, abból lesz lekvár. És tisztesség, nehesség szólva, ha nincs asszony, aki lekvárt főzne belőle, majd mi férfiak főzünk belőle pálinkát. Tehát hirtelen megint olyan dolgok jöttek elő belőle, mert a gyerekeknek is egy közösség az, hogy együtt oda mennek, és mondjuk fogalmazunk, hogy gyümölcsöt lopnak a fáról. De azt nem egyedül csinálja a gyerek, az csapatba. Az úgy érdekes, hogy elmegyünk és leszemezgetünk a fáról valamit, ha megtanítom őket, hogy ne törje le az ágat, szabad, egye meg, amit akar, hiszen nem gazdasági haszonszerzésből ültettük oda. Akkor már gyereket közösségbe vittük, akkor már kialakult valamiféle cinkosság közöttük, meg a lelkész, meg az egyház között, meg valami jó érzés, és ugyanez, hogyha azt mondjuk, hogy annyi maradt valamelyikből, vagy nem ették meg a gyerekek, hogy az asszonyok nekiülnek, csak 4-5-en a református asszonyok, vagy a helyi nyugdíjas kör tagjai, és főznek belőle egy kis üveg lekvár, amit közösen megeszünk, megint valami olyat csináltunk, amivel emberi kapcsolatokat alakítottunk ki, és arról már ne is beszéljünk, hogyha mondjuk férfiak akkora mennyiségben lenne, és nem hiszem, hogy lesz egy ide, de mondjuk néhány férfi ember vagy presbiter azt mondja, hogy na akkor most álljunk össze, főzzünk le pálinkát, akkor ebből az egészből mondjuk lehet 1 litert főzni, de azt úgy fogják mondani, hogy ez az egyház pálinkája, és amikor megisszák azt a 2 centet belőle, mert úgyse jut több az embereknek, akkor megint arra fognak gondolni, hogy hát ők egy közösség, a közös munkájuk. És gyakorlatilag miközben védjük a teremtést, miközben óvjuk azt, amit az Isten ránk adott, és egy olyan őshonos gyümölcsfát mentünk meg vele, amit kár lenne elveszíteni, mert olyan tulajdonságai vannak, amit a modernek talán nem is tudnak, kialakítjuk azt az emberi közösséget, aki meg integrálhatóvá válik a gyülekezetbe.
Ezek a fák, ezek ugye őshonosok, ugye? Azt említetted.
Tápió szeléről a növény diversifikációs központból hoztuk el őket, úgy ültettük el, már az is egy jó kis közösségi program volt, és most is a gondozásuk, meg látjuk azt, hogy a templomba jövő emberek megállnak, és olyan jól esően néznek rá, hogy van fiatal telepített gyümölcsös, tehát ez a jövőt sugározza.
És milyen fákra gondoljunk itt? Almára, barackra, mindenfélére?
Itt van alma is, barack, itt 30 fáról beszélünk, és ez gyakorlatilag úgy van elültetve, hogy a cseresznyétől az almafán, a barackfán, a körtefán keresztül megy ezek a csontélyasok felé, és még van 2 fehér eperfánk, amit azért ültettünk el, mert hogy a fehér eper az egy számomra nagyon kedves növény, én nagyon szeretem, és az tipikusan megint egy olyan fa, hogy az eperfa alá odaáll az ember, és elkezdi eszegetni, akkor biztos, hogy meg fog állni egy másik ember mellette, hogy ő is. És 2 ember már tud beszélgetni. És lehet, hogy először a fáról, meg a metszésről, meg a növényvédelemről, de második körben már az Úristenről is lehet beszélni.
Még egy dolgot hagy emeljek ki önökről, hogy levendulával is foglalkozik. Erről is meséljen egy kicsit.
Hát ez igazából a feleségem ötlete volt. Ismét azt kell, hogy mondjam, hogy ezekben a picin gyülekezetekben nagyon sokszor olyan területek maradnak hasznosítatlanul, amik valamikor mezőgazdasági terület volt, papi föld volt, papi kert volt. Mit csináljunk vele? Mi az a növény, ami viszonylag igénytelen, nem igényli azt, hogy állandóan foglalkozzunk vele. A termését, és ugye itt jelen esetben számunkra az értékes rész a virág a levendulának, ha leszüreteljük, akkor gyakorlatilag magában, ha egy szál cérnával összeköntjük, már eladható, ajándékozható, önállóan templomba kirakható. Tehát valami multifunkciós növényt kerestünk, aminek egyébként most mondjuk úgy, hogy divatja is van. És meglovagoltuk azt, hogy tulajdonképpen most mindenki levendulázik, itt a környékünkön a Pannonhalmi apátság, a Tihanyi apátság, mindenki, aki valamit mutatni akar az embereknek, az elkezdett levendula olajjal foglalkozni. Néha én úgy érzem, hogy úgy szeretnék valami más növényt találni, ami legalább ennyire egyszerűen kezelhető, legalább ennyire divatossá tehető, de hát egyelőre nincs. A levendula az, aki mindenki számára tetszetős, jó illatú, ha a szekrénybe beteszem, elűzi a molyokat. Tulajdonképpen egy ideális növény arra, hogy használaton kívüli telekre beültessük, és megint azt kell, hogy mondjam, hogy amikor már 100 vagy 200 tő levenduláról beszélünk, és nálunk közel 800-at ültettünk el, akkor ez megint egy alkalom arra, hogy oda kivonuljunk, ott együtt valamit csináljunk, és ha csak mondjuk 2 ember fűnyíróval elmegy oda, hogy lenyírja a levendula ültetvénynek a sor közeit, az is előbb vagy utóbb megáll, előbb vagy utóbb beszélget, és akik elmennek mellette, az meg egy dekoratív környezet. Tehát jó leszik ránézni, és hogyha azt mondják, hogy az egyház földje az nem egy elhanyagolt föld, akkor másként gondolnak az egyházra, másként gondolnak a keresztény emberekre, és miközben védjük a teremtett világot, egyszerre példát adunk az embertársainknak, egyszerre felhívjuk a figyelmet arra, hogy itt vagyunk, és mondom, számomra tulajdonképpen minden, amit csinálunk, az egy misszióra való lehetőség. Mert az egyház a 21. században, ha csak éppen nem politizál, ha csak éppen nem pedofil, ha csak éppen nem valami rosszat lehet mondani róla, és ezt most úgy értse, hogy én nagyon utálom, amikor ilyet mondanak rólunk, de ez a hír. Viszont ha a hétköznapi ember azt látja, hogy az egyház az gondoskodó, az egyház az vigyáz arra, amilyen van, sőt, őrzi az ősök örökségét, odafigyel az idősekre, odafigyel a régi magyar gyümölcsfajtákra, de a modern divatnak megfelelő levendulát is elülteti, és azzal is oda tudok menni az emberekhez, ezzel is tudok közelíteni, mert megyek látogatni idős marinénit, viszek magammal egy kis csokor levendulát, akkor már hoztam valamit. És nagyon jó, hogy a lelkész mindig az Úristen igéjét viszi, de az emberek örülnek annak, hogyha vagy kenyeret is kapnak mellé, vagy érzik azt, hogy elment a lelkész, és levendula illat maradt utána, mert hozott magával egy kis sokorral.
Jövőről beszéljünk még. Én abból, amit elmondott az elmúlt 25 évről, azt hiszem, hogy tele van tervekkel. Van ötletük, ami hasonló kezdeményezés, teremtésvédelem szempontjából a gyülekezetükben?
Hát igazából én azt szeretném, hogyha rá tudnám beszélni a kollégáim Veszprém megyében, meg országos szinten, és hogyha össze tudnánk hozni a gyülekezeteket, hogy együtt működjünk a szónak abban az értelmében, hogy ne csak jó tapasztalatokat osszunk meg egymással, hanem mondjuk menjünk el, látogassuk meg egymásnak az ilyen levendula ültetvényét, vagy az őshonos növényeit, vagy beszéljük meg azt, hogy hogyan lehetne mondjuk minden templomot ellátni olyan világítással, olyan korszerű technikával, ami egyrészt csökkenti a kiadásainkat, másrészt még szebbé, még ünnepélyesebbé teszi az istentiszteleteinket, és én szeretném rábeszélni a kollégáimat, hogy például létezik egy magyar falufejlesztő társaság, ennek a munkájába is vegyenek részt. Tehát az én 25 évemet ez a társaság azzal hálálta meg, hogy én megkaptam a Kemény Bertalan falufejlesztési díjat, ami nem egy keresztény díj. De amikor kiállhattam azok elé, az emberek elé, akkor egy református lelkész mondta el, hogy a falufejlesztés, a falu megtartás, aminek ugyanazok a céljai, mint a teremtésvédelemnek. 99%-ban párhuzamba állítható a kettő, tehát ha ezt meg tudjuk teremteni, meg tudjuk valósítani, akkor az egyház visszakerül a helyére, és valamikor azt mondták, hogy a vidék lelke az egyház. Én ezt szeretném megvalósítani a gyakorlatba, és szeretném megfertőzni jó értelembe véve, ha már ilyen vírus időben vagyunk, a kollégákat, azzal, hogy ők is gondolják így, de hát a lélek valamitől fellelkesül, akkor azt a test cselekedetekre váltja. A mi lelkesedésünknek a cselekedetekbe való oltottsága az, hogy védjük a teremtett világot, embert, állatot, követ, mindent, növényt, ami a közelünkben van, és szeretném ezt a tudást átadni. Szeretném továbbadni az embereknek meg ezt a lelkesedést, ami bennem, és nem csak bennem, de a családomban és a kollégáimban is megvan, meg a gyülekezetünkben, hogy csinálják, mert érdemes, mert jó, és mi leszünk többek, miközben ezzel foglalkozunk.